Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyi édesatyánk, hogy ma is eljöhettünk a templomba, azért, hogy téged tiszteljünk. Nem magunk miatt jövünk ide, hanem miattad, aki teremtetted ezt a mindenséget, benne a mi életünket is, aki hatalmas, gondviselő szeretettel hordozol bennünket, aki segítőt, megmentőt, megváltót küldtél nekünk Jézus személyébe, aki vele való kapcsolatra segítesz bennünket, iránta való hitre, bizalomra, ragaszkodásra tanítasz. Hozzád jöttünk, aki visszajössz ítélni élőket és holtakat, és új eget és új földet fogsz teremteni. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged alázattal, de örömmel is a szívünkben. Köszönjük néked, hogy kérhettük tőled az ének szavaival, hogy bocsásd meg a bűneinket, tisztogass meg minket ellened való lázadásunk, meg annyi tanújelétől, bizonyítékától. Mosd meg a szívünket a te ígéreted szerint, hiszen te ígérted, hogyha megvalljuk bűneinket, megbocsátasz nekünk. Hadd ragadjuk meg ezt az ígéretet, és hadd higgyük el, hogy megbocsáttattak a mi bűneink. Köszönjük néked, Jézusunk, hogy ezért te fizettél. A te golgotai kereszted volt ennek az ára. Köszönjük néked, hogy eljöttél erre a földre azért, hogy meghalljál helyettünk a kereszten. Köszönjük, hogy magadra vállaltad bűneink büntetését. És köszönjük, hogy nekünk, bűnösöknek kegyelmet szereztél az atyától. Köszönjük néked, hogy ezt a nagy áldozatot, melyet senki nem tudott volna helyetted végrehajtani, ezt végrehajtottad, bemutattad, és elvégezted a megváltásunkat. Köszönjük néked, hogy kérhetünk most mennyei atyánk, és áldott Krisztusunk, hogy küldd el lelkedet, hogy legyen közöttünk, és áldja meg mai ige hallgatásunkat. Segíts, hogy minden egyéb gondolatot, indulatot, érzést félre tudjunk tenni, és meghalljuk a te szavadat, hozzánk szóló áldott ígédet. Kérünk, szólj hozzánk, és külön kérünk téged arra, hogy te légy az, aki ezt a kislányt, akit most megkeresztelünk, betagolod a te szövetséges népedbe. Áld meg az ő életét, áld meg családját, szűkebb, tágabb rokonságát, és kérünk, hogy tekints rá nagy irgalmadból, nagy kegyelmesen. Köszönjük, hogy meghallgatsz most minket. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és folytatva Isten tiszteletünket, énekeljük a 234. énekünket. Immár ige hirdetésre készülve, 234. énekünknek pontosan a második versét, jer világosság, ragyog fel nékünk, hogy csak Krisztus légyen mesterünk. Isten tiszteletünk alapigéjét Sámuel próféta első könyvéből olvassuk, a 25. rész első versétől a 31. versig. Sámuel próféta első könyvének 25. részében az első verstől így szól hozzánk Isten írott igéje. Meghala pedig Sámuel, és egybegyűlt az egész Izrael, és siraták őt, és eltemették az ő házában, Rámában. Dávid pedig felkelt és elment Párán pusztájába. És volt egy ember Máonban, kinek jószága Kármelben vala, és ez igen tehetős ember volt. 3000 juha és 1000 kecskéje volt neki, és Kármelben éppen juhait nyírta. Azt az embert pedig Nábálnak és a feleségét Abigailnak hívták, ki igen eszes és szép termetű asszony volt, a férfi azonban durva és rossz erkölcsű vala, Káleb nemzetségéből való. És meghallotta Dávid a pusztában, hogy Nábál a juhait nyírja. Elküldött azért Dávid 10 ifjút, és mondta Dávid az ifjaknak, menjetek fel Kármelbe, és mikor Nábálhoz érkeztek, köszöntsétek őt nevemben békességesen. Így szóljatok, légy békességben az életben, legyen békesség a te házad népe közt, s legyen békességben mindened, amit van. Most hallottam, hogy juhaidat nyíratod, a te pásztoraid pedig velünk valának, nem bántottuk őket, és semmiük sem hibázott az alatt az egész idő alatt, amíg Kármelben valának. Kérdezd meg szolgáidat, ők meg fogják mondani neked. Legyenek azért ez ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időbe jöttünk. Adj kérlek abból, ami kezed közt van szolgáidnak és a te fiadnak, Dávidnak. Elmentek azért a Dávid szolgái, és szólának Nábálnak minde beszédek szerint, Dávid nevében és várakozának. Nábál pedig felele Dávid szolgáinak mondván, kicsoda ez a Dávid, kicsoda Isainak a fia. Manapság sok olyan szolga van, kik elszöknek uraiktól. Vegyem azért kenyeremet és vizemet, levágott marhámat, melyet nyíróimnak levágattam, hogy olyan embereknek adjam, kikről azt se tudom, hova valók? Akkor megfordulának a Dávid szolgái az ő útjukra, és visszatértek. És mikor visszaérkeztek, értesítették őt mind e beszédek felől. S mondta Dávid az ő embereinek, kösse fel mindenki kardját, és felköté mindenki a kardját. Dávid is felköté az ő kardját, és felment Dávid után mintegy 400 ember, 200 pedig ott maradt a podgyásznál. Abigailt pedig, a Nábál feleségét, értesíti a szolgák közül egy ifjú, mondván, ímé Dávid követeket küldött a pusztából, hogy köszöntsék a mi urunkat, de ő elűzte őket. Azok az emberek pedig igen jók voltak mi hozzánk. Nem volt bántódásunk, és semmi sem hibázott az alatt az egész idő alatt, míg velünk jártunk, mikor a mezőn voltunk. Olyanok voltak ránk nézve, mint a kőfal, mind éjjel, mind nappal, az alatt az egész idő alatt, míg velünk voltuk, mikor a juhokat őriztük. Most azért értsd meg, és lássad, mit kelljen cselekedned, mert jelen van a veszedelem a mi urunk és az ő egész háza ellen, ő pedig oly kegyetlen ember, hogy senki se szólhat neki. Akkor Abigail sietve vőn 200 kenyeret, 2 tömlő bort, 5 juhot elkészítve, 5 mérték pergelt búzát, 100 kötés aszúszőlőt és 200 kötés szárazfügét, és a szamarakra rakta. És mond a szolgáinak, menjetek el előttem, íme én utánatok megyek. De férjének, Nábálnak nem mondá meg. És történt, hogy amint a szamáron megy vala, és leereszkedik a hegynek egyik mellékösvényén, íme Dávid és az ő emberei lejövének elejébe, és összetalálkoztak velük. Dávid pedig azt mondta volt, bizony hiába őriztem ennek mindenét, amije van a pusztában, hogy semmi híja nem lett mindannak, ami az övé, mert ő jó helyet rosszal fizet nekem. Úgy cselekedjék az Isten Dávid ellenségeivel most és ezután is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabból, ami az övé, még egy kutyát se. Amikor pedig meglátta Abigail Dávidot, sietve leszállott a szamáról, és arccal leborult Dávid előtt, és meghajtotta magát a földig. És az ő lábaihoz borult, és ezt mondta, ó, Uram, én magam vagyok a bűnös. Mindazáltal hadd beszéljen a te szolgáló leányod előtted, és hallgasd meg szolgáló leányod szavait. Kérlek, ne törődjék az én uram Nábállal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert amilyen a neve, olyan ő maga is, bolond az ő neve, és bolondság van ő benne. Én azonban a te szolgáló leányod nem láttam az én uramnak szolgáit, akiket elküldtél volt. Most pedig, ó uram, él az úr, és él a te lelked, hogy az úr akadályozott meg téged, hogy gyilkosságban ne essél, és ne saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Most azért olyanok legyenek ellenségeid, mint Nábál, és valakik az én uramnak megrontására törekszenek. Most pedig ezt az ajándékot, melyet most a te szolgáló leányod hozott az én uramnak, adják a katonáknak, kik az én uram körül forgolódnak. Bocsásd meg azért a te szolgáló leányodnak vétkét, mert az én uramnak bizonyára maradandó házat épít az úr, mert az úr harcait harcolja az én uram, és gonoszság nem találtatik te benned, a te életedben. És ha valaki föltámadna ellened, hogy téged üldözzön és életed ellen törjön, az én uram lelke az élők csomójába lesz bekötve az úrnál, a te Istenednél. ellenségeidnek lelkét pedig a paritjának öbléből fogja elhajítani. És mikor az Úr megadja a jót az én uramnak mind aszerint, amint megmondotta felőled, és téged fejedelmül rendel Izrael fölé, akkor ó Uram, nem lesz ez néked bántásodra, és szívednek fájdalmára, hogy ok nélkül vért ontottál, hogy az én uram saját maga szerzett magának elégtételt. Mikor azért jót tesz az Úr az én urammal, emlékezz meg szolgáló leányodról. Kedves testvéreim, múlt vasárnap is ezt a történetet gondoltuk át egy bizonyos részéig, nevezetesen a történetnek az első felét tekintettük át, amikor Dávid elküldte a szolgáit, hogy Nábáltól, akinek a juhait őrizte ott a kietlen pusztába, valami ajándékot adjon neki, és segítse az ő megélhetését katonáival együtt. De hát láttuk, hogy Nábál nem adott neki semmit. Erre aztán Dávid dühös lett, és 400 emberét fölfegyverezve elindult, hogy bosszút álljon Nábálon. Hát itt kapcsolódunk most a történetbe, amikor is először Abigailnak a szíre lépését vesszük szemügyre. Mert hogy mialatt Dávid felkészült és elindult katonáival a bosszúállásra, aközben Nábál házában is történt valami, nevezetesen az, hogy az egyik szolga a többiek megbízásából felkeresi a ház úrnőjét, Abigailt, és tájékoztatja a történtekről. Hangsúlyozza, hogy most nagy baj van, ő ismeri Dávidot, és tudja, hogy olyan súlyos volt ez a sértés, hogy Dávid biztosan haraggal fog erre reagálni, és semmi jó nem várható. Azt mondja az úrnőjének ez a szolga, hogy jelen van a veszedelem, itt van a küszöbön a baj, nagy baj. Mindenki ellen, a te ellened, a gazdám ellen, a ellenünk, minden ellen, ami csak van. Jelen van a veszedelem. Megjegyzi a szolga azt is, hogy azért muszáj hozzád fordulnom ezzel a problémával, mert a férjed Nábál kegyetlen és gonosz ember, és hozzá szólni sem lehet. Az, hogy így beszél a szolga az úrnője előtt, a gazdájukról jelzi, hogy nem csak a szolgák vélekedtek így a gazdájukról, hanem Abigail is, a felesége is így vélekedett a férjéről. Kegyetlen és gonosz ember ez. Nem lehet hozzá szólni se. Végül aztán a szolga sürgeti az úrnőjét, hogy most azért lásd meg, mit kell tenned. Mert én nem tudom, mondja, de te tudhatod, hogy mit kell tenni. Mert okos vagy és bölcs vagy. Abigail, ahogy így értesül az eseményekről, azonnal átlátta a helyzetet, felfogta a veszélyt, és tudta, hogy egyfelől most nincs idő a tétovázásra, nagyon gyorsan kell tennie valamit, de a második dolog, hogy arra is rájött, hogy mit kell tennie. Összeállított egy nagy és gazdag élelemcsomagot, és szólt a szolgáinak, hogy abban a szent pillanatban induljanak is el, és a harmadik, amit tett, hogy ő maga is csacsira ült, és elindult az ajándékot vivő szolgák csapata után, hogy személyesen adja át az ajándékot Dávidnak, amivel nyilvánvaló igyekezte lecsillapítani és kiengesztelni őt. Ha alaposan elgondolkozunk ennek a feleségnek, Nábál feleségének, Abigailnak a szíre lépéséről, és azután az egész szerepléséről, amit itt produkál, akkor nem tudjuk kikerülni azt a végkövetkeztetést, hogy ez az asszony istenfélő volt. Istenfélő nő volt. Nem csak azt mondja róla a Biblia, hogy szép volt, termete szép, és nem csak, hogy okos volt, vagyis egy intelligens nő volt, hanem istenfélő volt. Istenfélő is volt. Az Úr volt az első a szívében. Férjével ellentétben, aki egyébként materialista volt. Következésképp ateista is. Hát az asszony nem ilyen volt. Ő számolt a láthatatlannal, számolt az élő Istennel. Isten félelmére utalnak a későbbi mondatai, amikből kiderül, hogy ő tudta, hogy Isten Izrael királyává teszi Dávidot. De Isten teszi Izrael királyává Dávidot. Most üldözött, most segítségre szorul, de a királyi dinasztiája, amit Isten hoz létre, örökké való, állandó lesz. És megértette ez a nő azt is, hogy aki Dávid mellé áll, az megmenekül. És aki meg ellene lesz, az meg elvész. És így élet-halál kérdése, hogy hogy viszonyul ehhez az emberhez. Ott kocogott a csacsi hátán, a kietlen hegyvidéken, és valószínű, hogy közben imádkozott a helyzet rendeződéséért. Várta Istennek a segítségét. Tehát egy istenfélő nő, de azért egy olyan istenfélő nő, aki két lábbal a földön állt. És gyakorlatias érzékel azonnal tudta, hogy mit kell tenni. Meg is tette, amire rájött. És nagyon-nagyon bölcsen járt el. Nagyon okosan járt el. Az, hogy ő istenfélő volt, és ilyen gyakorlatias feleség, az egy érdekes dolog. Tudnilik azt juttatta eszembe, hogy az istenfélelem és az intelligencia nem zárják ki egymást. Tehát ez egy kicsit olyan viccesnek tűnik, de némelyek szerint az, hogy valaki istenfélő hívő, és ugyanakkor okos, ez valami két teljesen különböző dolog. Tehát látszik itt Abigailban, hogy ő egy okos nő volt, intelligens nő volt, rendkívül okos, és ugyanakkor istenfélő volt. Ez a kettő dolog együtt jár, sőt, megmerem kockáztatni azt a kifejezést, hogy igazából az istenfélő nők és férfiak lesznek okosak, és igazából intelligensek. Az Isten iránti bizalmatlanság, a hitetlenség, az a bolondsághoz vezet. Az nem jó se egy asszonynak, se egy férfinek, ha nem hívő ember. Lehet, hogy sok mindent megért a világba, de mégis bolond lesz, mint ez a Nábál is. Nagyon gazdag volt, de bolond. És veszélybe sodorta a feleségét, a családját, a vagyonát, a szolgáit, még az utolsó kutyáját is. Ennyire bolond volt. Neki a pénz volt a mindene. Az istene, nem az Isten volt az istene. És megbolondult ez az ember. Ez meg istenfélő volt, és intelligens. Jó kis párosítás. A nőnek, Abigailnak az istenfélelmére utal még az életmentő szándék is. Ezen is úgy gondolkozzatok el, hogy ahogy ő hallja, hogy milyen veszély fenyeget, halálos veszély fenyeget minket. Fölfogja ezt a dolgot, és úgy érzi, hogy neki meg kell mentenie a családját, meg kell mentenie azokat az életeket, akik rábízattak, még a bolond férjét is neki kell megmenteni. Nemhogy az utolsó kutyát. Ne életeket kell mentenie. Ez az asszony nem halálpárti, hanem életpárti asszony, és védelmezi az övéinek az életét. Egyszerűen nem mondta azt ez az asszony, hogy hát közeledik a veszély, hát akkor leülök, imádkozom, aztán majd lesz valami. Tehát az Isten félelem nem egy ilyen passzív várakozásban nyilvánult meg nála, hanem abban, hogy azonnal teszi az életmentő szolgálatát. Azonnal teszi. Közel van a veszedelem? Hát imádkozott is biztos, felfohászkodott, de rögtön utána cselekedett. Azért, hogy megmentse az övéit. Na most testvérek, itt elgondolkoztam készülés során, hogy nekünk is mai napon lehet, hogy lépni kell valamit annak érdekében, hogy mentsük a menthetőt. Nevezetesen el kell menni szavazni. Nekünk nem kell a csacsikra fölraknunk mindenféle nagy vagyontárgyakat és élelmiszereket, meg egyebeket, aztán elindulni az úttalon, utakon a Dávid felé, hogy majd csak találkozunk vele valahol, hanem elég sokkal egyszerűbb dolgot művelni, annak érdekében, hogy megmentsük esetleg a hazánkat, meg azokat a földi javakat, amiket kaptunk. Mert Istentől kaptuk a hazánkat is, meg a földünket, meg egymást is, meg a nyelvünket, meg a kultúránkat, meg mindent. És úgy érzem, hogy aki istenfélő és intelligens, az tudja, hogy ezeket nekem védelmezni kell. És ha arról van szó, hogy mit kell tenni, akkor most nagyon jól tudjuk, hogy mit kell tenni. Ne rajtunk múljon a férjeinknek, a feleségeinknek, a gyerekeinknek, az unokáinknak és másoknak az élete és a sorsa. Ne a politikusokat hallgassuk, hanem a szívünket. Abigail a szívére hallgatott, az istenfélő szívére, és azt mondta nekem, most tennem kell valamit, mert közel van a veszedelem. Az Isten félelmére utal ennek a nőnek az is, testvéreim, hogy nagyon melegszívű nő volt. Tehát, ahogy itt látjuk, hogy a szolgái bíztak benne, oda mertek hozzá menni. Az Isten félelem nem rideggé teszi az embert, nem ilyen kemény, elutasító emberré teszi, akivel nem lehet beszélni. Valaki mondta nekem, hogy hát vannak itt ezek a teológiai professzorok, meg egyházvezetők, hát hozzájuk se lehet szólni. Nem lehet őket fölhívni, nem lehet velük beszélgetni emberi módon. Nem tudom, lebeszélnek az ember, ez egyáltalán utoléri őket valaki. Hát mi ez? Hát vannak ilyen lelkészek is, én nem akarok ilyen lelkész lenni. Abigail olyan melegszívű nő volt, mert az Isten félelem melegszívűvé tette, megszólíthatta őt az ő szolgája, elmondhatta neki a problémáját, még a férjéről is őszintén beszélhetett neki. Hát ember számba vette Abigail őt, és a háznak a szolgáit tulajdonképpen, ezeket a pásztor embereket is. Bennünket is hogy ismernek, mint ismernek az emberek, ha azt tapasztalják, hogy hozzánk jönnek, megszólítanak, akkor teljes elutasítás van, teljes lepattintjuk őket magunkról, vagy tapasztalják ezt, hogy van bennünk nyitottság, meghallgatjuk, igen, na, hogy volt, mint volt, érdeklődés, segítő szándék. Tapasztalják ezt? Az Isten félelem ilyenné teszi az ember. Na, summa summarum, hogy először ezt akartam egy picit így előttetek fejtegetni, hogy Abigail, hogy szírre lépít ebbe a történetbe, azonnal, mint egy nem csak szép, az is az se hátrány, ha valaki szép, mindenki valahogyan szép, nem csak, hogy okos, hanem istenfélő még ráadásul. Na, itt még egy pillanatra megállok, ha már szépséget fölvetettem, hogy az istenfélelem nem csak az okosságot nem zárja ki, hanem a szépséget se. Tehát lehet valaki istenfélő és szép. Egyúttal. Hát ez most mindegy, hogy mit értünk szépségem, vagy nem akarok erről bölcselkedni, de valójában ez nem kizáró ok a kettő. Sőt, a legcsodálatosabb, amikor párosul a kettő, amikor Isten félelem egy szépséggel, akár nők vagy férfiak esetében is párosul. Valójában azt szokták mondani, ugye, hogy a szépség, ne bögdösd a feleségedet, Bandi. Bocsánat. Tehát az istenfélelem teszi igazából széppé a feleségeinket is, ha már szabad így mondanom. Tehát az a belülről fakadó szépségnek a forrása az istenfélelem. Lehet valaki olyan szemrevaló, meg fölkapott, meg divatos, meg nem tudom micsoda, de ha nincs a szívébe istenfélelem, nem szép igazán. Az istenfélelem széppé teszi a nőket is, de a férfiakat is. Na, második pont. Abigail, ahogy megy a csacsin előtte a szolgák, a rakománnyal, egyszer csak találkozik Dáviddal, és a vele szemben jövő katonáival. A történet hangsúlyozza, ahogy olvassuk itt az eredeti szöveget, hangsúlyozza, hogy váratlanul találkoztak egymással. Teljesen meglepetésszerűen. Azt olvassuk, hogy íme, ahogy megy, íme. Ez az íme szó, ez a héberbe ezt a váratlanságot fejezi ki, de nem csak a váratlanságot, hanem azt is, hogy Isten áll a háttérben, aki létrehoz egy ilyen találkozást. Isten volt az, aki váratlanul megadta, hogy ebben az úttalan helyeken, ahol hát voltak utak, de sokféle úton lehetett ott arra felé közlekedni, hogy ilyen úttalan utakon jön egy katonai csapat, és akkor jön szembe vele, és összetalálkozna. Az Úr hozta őket össze egymással, és ezt annyira jó mindig megfontolnunk, testvérek, hogy nem véletlenül történik így az életbe a dolgai. Isten mindent a kezébe tart, és mindent irányít, és elrendez az ő akarata szerint. Dávid nem kérdezte, hogy Uram, merre kell menni a Nábál háza felé, hanem ment, amerre látott. Abigail se kérdezte, hogy merre kell mennem, az is elindult, mert nem tudta, hogy melyik úton fog a veszedelem jönni, csak elindult egy úton, ami úgy gondolta, hogy talán ez eljön. És Isten összehozta őket egymással, találkoztak egymással. Néha úgy látszik nekünk, hogy mintha nem Isten irányítaná a világnak a dolgait, mintha a sátán irányítaná a dolgokat, vagy sátáni erők uralnák az eseményeket, de ez az érzés, ez egy becsapó érzés. Ne erre az érzésünkre hallgassunk, hanem ragaszkodjunk ahhoz, hogy Isten mindig irányítja az eseményeket. És egy jó cél felé, az ő saját céljai felé vezeti az eseményeket. Dávid és Abigail találkozása is ezt igazolja. És amikor létrejön ez a találkozás itt a pusztában, akkor ez egy, hadd hangsúlyozom, hogy ez egy sorsdöntő találkozás, testvérek. Ezen a találkozáson életek múltak, a szószoros értelmébe. Meg kell szabadulnunk minden ilyen romantikus képzelgéstől, hogy hát ott és akkor egy ilyen nagyon, nagyon szemrevaló férfi, meg egy nagyon szép nő találkoztak ilyen romantikus lágy nyári estén egy idilli lugasban. Nem ez történt, hanem egy úrban reménykedő és a háznépét védelmező bátor asszony jön és szembe találkozik egy dühös, egy vérszomjas, egy bosszúvágytól lihegő katonával és 400 emberével. Itt nem volt elég egy sejtelmes mosoly, meg egy ilyen kis szerelmes pillantás. Ez egy drámai találkozás volt a szószoros értelmében, amit Isten készített el. És akkor, hogy tovább lépjek a harmadik pontunkhoz, Abigail egy lenyűgöző beszédet mond. A szíre lépése bölcs, és csodálatos, ahogy itt jön, és Isten elrendezi ezt a találkozást Dáviddal, és akkor Abigail egy megragadó beszédet mond. Meglátja Dávidot, és ő a gazdag ember, tekintélyes felesége, majd a későbbiekből kiderül, hogy sok szolgája volt neki, személyes szolgái is voltak. Fogja magát, leszáll a csacsiról, a marcon a katonák szeme láttára a király által üldözött Dávid előtt, arccal a földig hajol, sőt, lábai elé omlik, és ebben a tiszteletet kifejező testhelyzetben uramnak szólítja, és önmagát pedig szolgáló leányának minősíti. Hát az, hogy Dávidot uramnak szólítja ebben a beszédében 14-szer teszi meg. És önmagát pedig 4-szer szólítja Dávid szolgáló leányának. Teljesen tisztelettel fordul Dávidhoz, és mondhatnánk, hogy megalázza magát Dávid előtt. És a mondani valóját azzal kezdi, ez az első mondata, én magam vagyok a bűnös. Vagyis magára vállalja a férjének a bűnét. A férje utasította el Dávid szolgáit, nem adok nektek semmit, menjetek, ahova akartok. Ki ez a Dávid, aki ide küldött titeket? Megvetően a szolgákat is szembeköpte, a Dávidot is szembeköpte. Na, ezt én követtem, elmondja a feleség, aki az egészenről nem is tudott. Az én bűnöm. Nem mutogat a férjére, hanem az én bűnöm. Majd ezután egy nyomatékos kérést fogalmaz meg. Engedd meg, hogy bár én vétkeztem ellened, beszéljek. Engedélyt kérek a szólásra. És ehhez hozzáteszi az ügy másik felét, te pedig hallgass meg engem. Hallgass meg engem. Annak ellenére, hogy én vétkeztem ellened, hadd szólaljak most meg. És kérlek, hogy hallgass meg, amit mondok. Miután Dávid késznek mutatkozik erre, Abigail a férjére utal, kérlek, mondja, kérlek, ez a kis szó, ez az, amit így azt akkor használtak, amikor egy maguknál magasabb rangú embert szólítottak meg, és valami észrevételt akartak neki tenni. És mint egy engedelmet kérek, talán a magyarban így szoktuk ezt régebben, hogy engedelmet kérek, hogy én a kisebb, a nagyobbnak valamit szóvá merek tenni, de hadd szólaljak meg. Kérlek, mondja Dávidnak, ne törődjön az én uram Nábállal, az én férjemmel, mert az ő neve azt jelenti bolond, Nábál azt jelenti bolond héberül, és ő nem csak a neve szerint bolond, hanem valójában bolond ő. Ne törődj azzal, hogy mit válaszolt. Értitek, hogy próbálja a férjét egy kicsit menteni, hogy ő ilyen, vagyis nem ér annyit, hogy te foglalkozzál vele. Ne szavainak ne tulajdoníts jelentőséget, mert ő ilyen ember, nem tehet róla. Ott van benne azt, nem te, ő ilyen. Nem ér annyit, hogy ezzel te beszenyezd a kezedet, és ezen te fölhúzzad magadat, hogy ő mit mondott, meg mit nem mondott. Kérlek, ne törődjék az én urammal. Ezután önmagára tereli Dávid figyelmét, elmondja azt, hogy én magam nem tudtam, hogy a te szolgáid nálunk jártak, vagyis azt kéri, hogy ne gyanúsítsa őt Dávid rossz indulata, mert nem tudta megakadályozni a férjének a bolond tettét. Hadd szóljon ez a tény a mentségemre, hogy én nem tudtam, hogy a szolgáid jöttek, és mit akartak, és mit mondtak, és mi történt. Utóbb értesültem erről a dologról, vedd ezt tekintetbe, és legyél hozzám engedékeny. Most pedig, uram, mondja, folytatva a beszédét, egy esküformát használva, megerősíti azt, amit mindjárt elmond, tudnélik, most pedig, uram, él az Úr és a te lelked, ez az esküforma, hogy az Úr akadályozott meg téged abba, hogy gyilkos ne légy, és a magad kezével ne szerez magadnak elégtételt. Ezt a mondatot még egyszer el fogja mondani, mert ez, sőt, még Dávid szájából is elhangzik ugyanez a mondat, vagyis háromszor hangzik el. Ez a beszédnek talán a legfőbb szkópusza, a legfőbb célja, hogy ezt elmondja. Az Úr akadályozott meg téged abban, hogy gyilkos legyél, és a saját kezeddel szerez magadnak elégtételt. Vagyis érzitek ezt az ívet, hogy először a férjem nevet komolyan, itt vagyok én. Itt vagyok én nem tudtam, de most már néz az Úrra, Dávid, aki megakadályoz téged most abban, hogy gyilkos ne légy, és bosszút ne állj önmagadért, vértontva, ártatlanok vérét. Azonnal hozzáfűzi egyébként személyes kívánságát is. Azt mondja a 26. versben, hogy a te ellenségeid járjanak úgy, mint Nábál. Olyanok legyenek ellenségeid, kik életedre törnek, mint Nábál. Itt úgy is érthető, hogy mintha feltételezte volna, hogy Nábál már nem sokáig fog élni. De lehet, hogy csak azt akarta kifejezni, hogy én nem akarok ellenet tenni semmit, hanem épp ellenkezőleg melléd állok, melletted vagyok. És hogy ezeknek a szavainak nyomatékot adjon, rámutat az előtte érkezett szamarakra, a megrakott jószágokra, és azt mondja, most az ajándékot, amit hoztam neked, ezt az ajándékot, amit hoztam, azt adják a harcosoknak, akik veled vannak. Érdekes, hogy nem azt mondja, hogy na ezt fogadd el tőlem te, hanem nem, mert a katonáknak adják, mert te hozzád ez az ajándék méltatlan. Te hozzád ez méltatlan. A katonáknak való. Te többet érdemelsz ezeknél. Micsoda finom intelligencia, úgyhogy nem is érezzük hízelgésnek, amit mond. És ezután jut el a bocsánat kérésig. Emlékeztek, hogy az első mondata az volt, hogy magára vette a férje bűnét, és most jut el oda, hogy azt mondja, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg nekem. És ezzel a 28. versből olvasható kis mondattal zárul a beszédének tulajdonképpen az első fő része, és tér át a második részére, amiben már nem a múlttal meg a jelennel foglalkozik, hanem kifejezetten Dávid jövőjével foglalkozik. Ugye azt mondja, hogy az Úr megakadályozott téged a vétkezésben. Most azt mondja, hogy az Úr maradandó házat épít neked. Az Úr maradandó házat épít Dávidnak. Maradandó királyi dinasztiát fogsz alapítani. Hogy ezt ő honnan tudta, azt nem tudjuk, de valószínűleg az Isten lelkétől, mert így lett. Ez egy nagy profécia volt, amit itt Abigail mondott, mert hogy Dávid háza Jézus Krisztusban lett, a Dávid fiában lett örökké való királyi ház, hiszen Jézus a világ királyává tétetett. Ő a Dávid leszármazotta, a Dávid utóda. Az Úr megakadályozott a vétkezést, és az Úr ad neked egy maradandó királyi házat. És mond még valamit az Úrról, azt mondja, hogy te az Úr harcait harcolod, Dávid. Az Úr harcait, te az Úr szolgája vagy, és az Úr harcait harcolod, amikor Izrael ellenségeivel, a filiszteusokkal, meg egyéb ilyen népekkel harcolsz és száll szembe. Ez a harc most, amire te indulsz, hogy jössz az én házam népét, meg engem kiirtani, ez nem az Úr harca, ez a te harcod. Állj le ezzel! Ez egy bolond ellen irányul, és nem az Úr népének az ellenségei ellen. Hogy emlékezteti ez az Abigail Dávidot? Az Úrra, testvérek. Az Úr akadályoz meg téged a vétkezésben. Az Úr az, aki dinasztiát ad neked. Az Úr az, akinek a szolgája lesz, és a harcait harcolod, mint ártatlan ember. Az ártatlanságára utal, valószínűleg azt akarja kifejezni, nem azt, hogy Dávid soha nem követett el bűnt, hanem azt, hogy ilyen bűnt nem követtél el eddig. Tehát azt, hogy te bosszút álltál volna magadért, ilyet nem tettél. Ne szennyezd be most a kezedet vérrel. Annál is inkább, mert a te lelked megint az Úrra mutat. Az Úrnál be van kötve az élők csomójába, így fejezi ki. Ez egy nagyon szép kép, amit használ, a pásztor életből veszi egyébként. Egy ilyen, találtak Észak-Mezopotámiában egy ilyen kis dobozkát, amire kívülről rá voltak írva juhoknak a nevei. És a dobozban kis kövecskék voltak. Gondolták, hogy a juhok nevei és a kövecskék azok, tehát ugyanazt jelezték. Valószínűleg a pásztor úgy tartotta nyilván, hogy mennyi juha van, hogy volt a neve, és benne a dobozban egy juh névnek volt egy megfelelő kavics. És ha valamelyik juhocska elveszett, vagy széttépte valami állat, vagy megették, akkor azt annak a kis kavicsát szépen elhajították, és akkor egyel kevesebb volt. Valószínűleg ki is húzták a nevét a listáról annak a juhnak. De egy ilyen képet használ, hogy a te lelked az Úrnál abba a dobozba van belerakva, amiben az élők neve meg a kövecskéje van benne. És hogyha aki ellenet támad, mondja Dávidnak, azt az Úr el fogja paritjázni, a paritjának az öbléből, azt el fogja hajítani az Úr, aki rád támad. Mert téged az Úr az élők dobozába tett bele, és ott tart téged nyilván. Hát egy csodálatos beszéd, testvérek, és azt mondja Abigail, hogy így az utolsó érvhez érkezzünk, amikor majd király leszel, mert megvalósul, amit Isten mondott neked és ígért neked, akkor ne kelljen erre a mostani tettedre, amit készülsz elkövetni, úgy emlékezned, hogy a szíved közbe vérzik. Majd amikor király leszel, ne legyen ez egy rossz emlék, ami terhel téged, hogy elmentem és kiirtottam a Nábál házát. Végül azzal zárja le, hogy emlékezzél meg arról, hogy itt voltam, és szóltam hozzád, és emlékezzél meg rólam, majd amikor király leszel. Vagyis jóval viszonozd majd akkor a jót, amit most tőlem kaptál. Nos, azt mondom nektek, testvérek, hogy hát még otthon gondolkozzatok egyen a beszéden, most nem tudunk ennek minden részletére kitérni, még jobban, még alaposabban, de ez a beszéd egy istenfélő nőnek a beszéde, úgy mesteri és lélegzet elállító, ahogy van. És a lényege az, hogy az Úr lelkétől vezetve ez az asszony oda tudja dicsőíteni Dávid elé az Urat. Mert tulajdonképpen az Úrtól várja, hogy megakadályozza Dávidot a szörnyű terv kivitelezésében. Valóban istenfélő nő. És egy nagyon komoly lelki gondozói szolgálatot végzett itt el, testvérek. Ő valahogyan úgy tudott szólni ehhez a Dávidhoz, hogy nem a bűntelenség magaslatáról kioktatta, hanem egyszerűen megalázkodott előtte, és nagyon csöndesen, nagyon komolyan tudta őt az Úr akaratának a követésére buzdítani. Azt mondta egy angol kommentátor, Matthew Henry, hogy soha nem intettek jobban egy embert, mint ahogy itt Abigail Dávidot. Soha nem figyelmeztettek. Jobban. Ha intünk egy hívő testvérek, mondjuk mi is, mert úgy látjuk, hogy meg kell állítani valakit valami vétek elkövetésébe, csak így szabad tennünk. Csak alázattal szabad oda menni a másikhoz. Nem szabad magas lóról beszélni vele, nem szabad kioktatni. Nem szabad a bűntelenségünk látszatával ottan tetszelegni, mintha jobbak volnánk, hanem el kell ismerni a magunk vétkét is, és úgy kell az Úrra irányítani a másiknak a gondolatait, hogy mit akar tőled az Úr, mi tetszik neki. Abigailnak a szolgálata nem csak egy ilyen lelki gondozó szolgálat, hanem a szószoros értelmében, testvérek, egy ilyen életmentő szolgálat. Majd látjuk, hát ismeritek a történetet, hogy végül megmenti a saját háznépét. De nem csak a saját háznépét menti meg, beleértve a bolond férjét is, hanem még Dávid életét is megmenti. Még Dávid életét is megmenti. Megmenti őt átvitt értelembe egy nagyon rossz emléktől. amire nagyon borzasztó lenne neki emlékezni, mert embereket lemészárolni az nem egy könnyű dolog, és borzasztó megterhelő emlék lehet. Ez egy életmentő szolgálat. És ezen kívül még ráadásul egyféle béketeremtő szolgálat is, testvérek, hiszen két ember között békét teremtett ez a nő, úgyhogy az a két ember ugyan nem találkozott, de összekaptak rendesen, és az egyik megitta volna ennek a levét. Háborús helyzet volt. És ő úgy tudott beavatkozni, hogy békét teremtett Dávid és az ő katonái és az ő saját háznépe között. Egyszerűen megfizette ennek az árát, zögykölődött, vitte a dolgokat, amiket vihetett, megbékélés szerzett. És ez így van, testvérek, hogy egy hívő ember, egy istenfélő ember ma se olajat önt a tűzre, hogyha valahol embereket veszekedni lát, vagy vitatkozni, hanem próbál békességet teremteni köztük. Úgyhogy mind a kettőt voltak éppen, ha lehet, mind a kettőt az Úr felé tanácsolja. Ez a hegyi beszédet juttatta eszembe, mert ott olvassuk ezt az áldott igét, hogy boldogok a békesség csinálók, a szoros értelmében így lehet fordítani, a békesség csinálók, a békesség szerzők, mondja Jézus. Akik embereket tudnak egymással a családban, a gyülekezetekben, a munkahelyeken megbékíteni, bölcsen, mint az Úr eszközei. És talán még egyet mondok, hogy ez a szolgálat, amit Abigail elvégzett, ez egy Isten dicsőítő szolgálat volt. Ő teljesen Isten dicsőítette. Mondtam már nektek, hogy az Úrra mutatott, ő volt, aki megakadályozott téged. Ő csinál neked egy királyi házat, ami örökké való lesz. Te az ő harcosa vagy. Te az Úrnál be vagy kötve az élőknek a dobozába, a csomójába. És téged az Úr királyá fog tenni, és beváltja az ígéreteit, amit neked tett. Nyugodj meg! És ne terheld most magad ilyen dologgal, ilyen vérbűnnel. Az Urat dicsőíti meg, testvérek. És mi nekünk nem ez a dolgunk, hogy más emberek előtt az Urat fölmagasztaljuk, és őrá irányítsuk a gondolatokat, a figyelmet, az érzéseket? Nos, azzal fejezem most be, hogy a kedves férjuraimhoz szólnék. Tudnélik, aki ilyen asszonyt kapott, vagy talált, az becsülje meg magát. Erősen. Mert nem jó az, ha úgy viselkedünk, mint Nábál, aki ezt az asszonyt semmire nem becsülte. Még ez az asszony is úgy ismerte, hogy a férjem az egy kegyetlen ember, egy durva ember. Hozzá is az volt. Nem becsülte meg a feleségét, nem szerette a feleségét, pedig ezt a nőt nem szeretni. És aki meg még feleséget keres a fiatalabb generációba, vagy kér, az valami ilyes félébe törje a fejét, valamilyen Abigail félébe. mert áldás az ilyen istenfélő feleség a férje számára is, de mások számára is. Azt gondolom tényleg, hogy Nábál férje az van elég. Van az Isten nem félő, az anyagiakat istenítő bolond férjek, akiknek az anyagiak, a pénz, az élvezetek, a kapzsiság, a kegyetlenség a jellemzője. Az ilyenek mindig készek arra az ilyen férjek, hogy romlást szabadítsanak az egész háznépükre, családjukra, vagyonukra is. Valami nagy áldás még, ami előszokott néha fordulni, hogy egy ilyen bolond férj mellett van egy istenfélő feleség. Nem is tudjuk, hogy ez hogy, nyilván a kornak valami szokásai lehettek ezek, hogy hozzáadták valószínűleg Abigailt Nábálhoz, vagy az elvette őt, mert volt rá pénze, azt megfizette a mennyasszony díjat. Azt akkor ott volt, de ez az asszony nem lett hűtlen a férjéhez, ott volt mellette akkor is, amikor az ilyen kegyetlen volt hozzá. És áldássá vált még az ő számára is, a hite miatt. De azért mégiscsak jobb, amikor egy istenfélő ember egy istenfélő asszonnyal van együtt. És tudják egymást az Úr útjaira bátorítgatni, és Isten szerint való életre terelgetni. Hát tanuljuk meg ma, hogy az Isten félelem, Jézusnak a szeretete, tisztelete, az bennünket is bölcsé tehet, és bátorrá tehet minket, és segíthet abba, hogy fölismerjük azt, hogy mit kell tennünk, és meg is tegyük azt, ami Isten szerint való, és lecsillapítsuk a pusztító haragot, és mentsük, ami menthető. Ma is mentsük, ami menthető. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy a mai igében találkozhatunk egyik szolgáló leányoddal, aki bár régen él, de ma is tanulságos az egész magatartása, a szavai, a gondolkodása, és tanítasz minket ő általa. Köszönjük néked, hogy láthattuk Abigailnak a bölcs színrelépését, a Dáviddal való megragadó találkozását, és hallhattuk ezt a lenyűgöző beszédét is, amit te adtál a szájába. Köszönjük néked, hogy te kézbe tudsz benni bennünket is, és tudsz bennünket használni, ha félünk, szeretünk téged mindeneknél jobban. Köszönjük néked, hogy bennünket is bölcsé tudsz tenni, okossá tudsz tenni. Köszönjük, hogy föl tudsz használni minket békességszerzésben, megbékítési szolgálatokban is. Köszönjük néked, hogy tudsz bennünket az emberek előtt alázatossá formálni. Köszönjük, hogy felelősségteljes emberekké tudsz bennünket alakítani. Olyan sok minden csodálatos vonás van, amit te tudsz bennünk elvégezni, és te tudsz bennünk kialakítani. Kérünk, formáld a jellemünket, a mi jellemünket is, áldott megváltónk, áldott Úrunk Jézus Krisztusunk. Kérünk téged arra, hogy légy velünk most a következő héten, áld meg a gyülekezetünket, gyülekezeti alkalmainkat. Imádkozunk hozzád a gyászoló testvéreinkért, most akik az elmúlt héten kellett búcsúzzanak a kedves szerettüktől. Vigasztald meg az ő szívüket, és áld meg őket, az egész családot. Imádkozunk hozzád a készülődő házasságért. Kérünk, hogy áld meg az ifjú párt, akik örömmel készülnek a házasságkötésükre jövő héten. Imádkozunk hozzád ezért a kisgyermekért újra, akit ma megkereszteltünk, és a családjáért, hogy áld meg őket is, és add, hogy a te ösvényeidre találjanak, ott járhassanak, téged ismerjenek, féljenek, szeressenek. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk ma hazánkat, népünket, adj bölcsességet népünk tagjainak a szavazáshoz is, és kérünk, hogy a te akaratod legyen meg ebben a dologban is. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, Urunk, és hálásan térhetünk vissza otthonainkba. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet. A hirdetéseket hallgassuk meg, testvérek. Hirdetem a testvéreknek, hogy a jövő héten a szokott időbe tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, szeretettel hívunk és várunk mindenkit az alkalmakra. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden bibliaóránk, pénteken kisifi, énekkar. A szokott programjaink meg szokott rendjük szerint történnek, mindenkit szeretettel válunk. A rendkívüli alkalmainkat hirdetem. Hétfőn délután, tehát most következő hétfőn délután lesz itt a gyülekezetünkben dr. Gönczi Ambrus muzeológusnak az előadása Gregersen Gudbrandról, Szeged egyik újjáépítőjéről, a nagy árvíz utáni újjáépítőjéről, aki egy evangélikus norvég ember volt, és rengeteget tett azért, hogy itt helyreálljanak a viszonyok. Annak idején nagy pusztulás volt itt, és többek között ő építette a körtöltést a város körül. Sok száz szükséglakást építetett annak idején. Jótékonysági akciókat végzett, ő töltötte föl például a kálvintéri területnek, a kálvintéri templomnak a területét, ami egy ilyen mélyebb zónája volt a városnak. Tehát nagyon sok mindent csinált ez az atyafi itt Szegeden is, de egyébként Budapesten élt, és minden jelentős építkezésben részt vett Budapesten. Egy egyszerű ácsmester volt eredetileg, aki aztán Szobon telepedett le,
és ott vette el a hentes mesternek a leányát, és 19 gyermekük volt, ebből 12 maradt életbe. Hát azt hiszem, hogy egy istenfélő, hívő ember volt, úgy ismerték Magyarországon, mint aki a legbecsületesebb vállalkozó, mert rendesen fizette az adókat, ő volt Magyarországnak akkor talán a leggazdagabb embere is. Voltak olyan periódusok, hogy 10 000 emberrel dolgoztatott, és úgy ismerték, hogy becsületes ember, és ő volt a legnagyobb adófizető abba az időbe. Úgyhogy azt hiszem, hogy méltó, hogy itt legyen a megemlékezés, és ha lehet, akkor jöjjetek, és emlékezzünk meg róla. Hétfőn délután 3 órakor lesz az megemlékezés ő róla. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy jövő héten még egy esküvőnk is lesz, szombaton Varga László és Dávid Diana délután 17 órakor kérik házasságukra Isten áldását itt a gyülekezetben. Isten vigye teljesedésbe a házasulandók szent szándékát. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy az elmúlt héten halottunk volt. Ez egy szomorú hír. Kajtor Istvánné született Szalkai Juliannától búcsúztunk tegnap délelőtt 10 óra 30-kor itt a templomban, illetve az újszegedi temetőben. Isten vigasztalását kívánjuk lányának, unokáinak és az egész családnak, mindenkinek, aki ismerte és szerette őt, itt ült mindig ezen a részen. Igen, köszönöm. Fontos kiegészítés még. Tehát azért hadd fejezem be ezt a gondolatot, hogy Isten vigasztalását kívánjuk az itt maradott szeretteinek. Fontos, igen, ez, amit István a szívemre helyezett, hogy előttünk álló héten csütörtökön mennybe menetel ünnepe van, ugye áldozó csütörtök néven szokták emlegetni, mennybe menetel ünnepe van, tehát nem csak kedden lesz bibliaóránk, hanem csütörtökön este 6 órakor is Isten tiszteletünk. Ha szabad, akkor ajánlom, hogy jöjjetek és vegyetek részt ezen az alkalmunkon is. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Hirdetéseken kívül, Gyuri, mondjál valamit. Nem a városlődi gyülekezeti hétről fog beszélni.
Kedves testvérek, Isten iránti hálaadással hirdetem, jelentem, hogy megjelent Siposete Zoltán, lelkipásztorunk igehirdetés sorozatáról a könyv. A könyv címe az Elvesztett kincs. És hadd olvassam először is a könyv hátulján az ajánlót. Az ige így szól a könyv hátuljáról, mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkben, Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való világoltatása végett. Ez a kincsünk pedig cserépedényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta, Istené legyen, és nem magunktól való. 2 Korintus 4.6.7 és a hozzáfűzött ajánlás. Isten örömüzenete az egyházra bízott legfőbb kincs. Fedezzük fel újra, higgyük szívből, éljünk belőle naponként, óvjuk és védelmezzük a támadások tüzében, és közben hirdessük nagy örömmel. Ez az igehirdetés sorozat köztünk hangzott el 2017 év végén, akkor még ez volt a címe, hogy az evangélium dicsősége. És erről ezt hallgathattuk valamennyien. Az utolsó lapon többek közt ez olvasható. Szerkesztő Kovácsné Weber Eszter, lektorálták az egyházközség tagjai, tipográfia László Tipor, grafika Busné Kádi Sára. Tehát igazi gyülekezeti kiadvány ez, amit a kezemben tartok. És hát nem csak ezért, hanem azért azokért az imádságokért is, amit tőletek kaptunk, és ezeket az imádságokat kérjük továbbra is, hiszen ezt az 500 példányt, amit kinyomtattunk, ezt majd el kell juttatni az olvasó kezébe, és szívébe is. Úgyhogy annyit tudok mondani a könyv tartalmáról, hogy igazából ez egy hitmélyítő könyv, de aki igazán őszintén keresi a megbékélést az Istennel, őnekik is ajánljuk, sőt mindenkinek, mert én azt gondolom, hogy egy hasznos és valóban mindenki számára egy olyan könyv, amire szükség van életbevágóan. Ahogy Abigailről is hallottuk ezt a dolgot, az ő szívébe is ott volt ez az indulat. Hát én azt gondolom, hogy nekünk ez a lépés is egy ilyen nagyon fontos lépés, hogy mentsük, ami menthető. Mentsük a lelkeket, hogy valóban jusson el a Krisztus központú konzervatívnak mondott reformátori hit a kezekbe, szívekbe, úgy, ahogy most is halljuk hétről hétre, hogy Dávid fiára irányítsa a figyelmünket. Ezt a könyvet már meg lehet vásárolni itt a iratmisszióban Áginál, 2000 forint az ára, mindenkinek ajánlom sok szeretettel, és hadd mondjak annyit, hogy azért is imádságokat kérünk, hogy egy következő elképzelt, megálmodott, megtervezett kötet is megjelenhessen lelkipásztorunk ige hirdetéseiből. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszönjük szépen!